103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából Miskolci és Sátoraljóhelyi irodáiban is toboroz a honvédség, hivatalosan is átadták a felújított Felsőtárkányi kisvasutat, 1 millió forintot nyertek programjukra a gyöngyösi állatvédők, ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Szeretem, megvédem mottóval indított toborzó kampányt a Magyar Honvédség. Életre szóló tapasztalatot, kiképzettséget, közösséghez tartozást, valamint anyagi megbecsülést kínál a hadsereg a belépőknek. A területvédelmi tartalékosok a szerződés aláírásakor bruttó 150 ezer forint szerződéskötési díjat kapnak, valamint minden szolgálatban töltött év után bruttó 600 ezer forint rendelkezésállási díjat, amit havi 50 ezer forintos kiutalásokban kapnak meg. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Miskolci és Sátoraljóhelyi toborzó irodákban is jelentkezhetnek az érdeklődők. Az új kampányról Orosz Antal ezredes, a Magyar Honvédség 2-es Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred parancsnoka tájékoztatta a közvéleményt.
Arról szeretnék Önöknek tájékoztatót tartani, ugye, hogy ebben a hónapban szeretem, megvédem mottóval elindult a területvédelmi tartalékos toborzó kampányunk. Hát először is csak így nagyban, hogy miért van szükség területvédelmi tartalékos katonáknak. Ugye a Magyar Honvédség több komponensből áll, ennek egy igen jelentős komponens a területvédelmi tartalékos komponens. Nagyjából ennek a komponensnek az a feladata, hogy országos lefedettséggel rendelkezik, és ugye nekünk az egyik fő feladatunk az a kiképzés. Mi vagyunk felelősek azért, hogy az első Magyar Honvédségbe belépő katonáknak az alapkiképzését, az egységes alapkiképzését tartjuk mi. Nagyon fontos programunk a gyerekekkel való foglalkozás. Nagyon sok középiskolával van együttműködési megállapodásunk, ennek keretében a fiataloknak tartunk honvédelmi nevelési oktatást, és ugye ebben az évben már a toborzás is a mi feladatunk lesz. Ugye a korábbi toborzó kampányokhoz hasonlóan, ugye korábban ha már komponensekről is beszéltünk, korábban a szárazföldi komponensnek a nehéz technikájára, az új technikai eszközökre volt egy komolyabb toborzó kampányunk, oda vártuk a fiatalokat, itt főleg szerződéses jogviszonyban arra a katonai pályára, és most hasonlóan egy emelt juttatással várjuk a területvédelmi tartalékos fiatalokat, és a területvédelmi tartalékosokra azért van szükség, mert ugye országos lefedettséggel egyrészt ez a komponens a tartaléka a szárazföldi komponensnek, tehát egységes alapkiképzést követően ugye ezt a állományt utána fel tudjuk készíteni egy szakfelkészítéssel azokra a katonai pályákra is, és ugye a mi sorainkba csatlakozók előtt nem is zárjuk le ezt a kaput, tehát az első lépcső az, hogy ha valaki bejön területvédelmi tartalékosnak, az is átmehet arra az életpályára is, hogyha itt kezdi nálunk a pályáját. És ezért is van az, hogy mi vagyunk a felelősek az összes belépő erőnek az alapkiképzéséért. Ha már a kiképzésről beszélünk, ugye nálunk ez eléggé rugalmas ez a program, mivel a területvédelmi tartalékosok nagy részének ők a civil társadalomba, a civil pályáról jönnek, és nekik össze kell egyeztetni ezt a civil pályát a mi általunk nyújtott kiképzési programmal. Nekünk egy elég rugalmas kiképzési rendszert kellett létrehozzunk. Ugye van egy minimum 50 napos egységes alapkiképzési programunk, így is bekerülhetnek a sorainkba, de mi, nekünk ugye a területvédelmi tartalékosoknak egy rugalmas kiképzési program keretében modulrendszerű felkészítést is tudunk tartani. Ez azt jelenti, hogy ők akár hétvégén, szabadidejükbe, szabadságuk terhére egy olyan több modulból álló képzésen is részt tudnak venni, aminek ugye csak egy fix eleme van, az a lőkiképzés, az kell, hogy utoljára végrehajtsák, bármelyik modult végre tudják hajtani a velünk egyeztetett időpontban is. És ugye miért van szükség igazából nagyon sok területvédelmi tartalékosra? Azért, mert ugye a területvédelmi tartalékosok azok országos lefedettséggel, a helyismeretüket kihasználva, a helyi értékeket a helyi közösségbe tudják megvédeni, és ugye mi velük akarunk egy nagyon összetartó közösséget, egy élményszerű kiképzés keretében összekovácsolni.
Miután tavasszal már elindult a nagyüzem, az előző hétvégén ünnepélyes keretek között is átadták a Felsőtárkányi Kishasút új, modernizált gördülőállományát. A fejlesztés keretében az 1950-es évekbeli mozdonyok elektromos meghajtást kaptak, ami jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez. Ezek távirányítóval is vezérelhetőek, ami egyedülálló technológiai újítás a hazai kishasutak történetében. A felújítás kormányzati támogatással valósult meg, ez lehetővé tette, hogy a régi elavult mozdonyokat tehát modern és környezetbarát technológiával szereljék fel. Az elektromos meghajtás nem csak csendesebb és tisztább működést biztosít, hanem hosszú távon költséghatékonyabb üzemeltetést is. Az új személyszállító kocsik kényelmesebbek és biztonságosabbak lettek, így az utazás élményét is jelentősen növelik. A kocsik felújítása során kiemelt figyelmet fordítottak a modern igényekre, így azok mind komfort, mind biztonság szempontjából megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak. A kisvasút felújítása hozzájárul a térség turizmusának fejlődéséhez is. Nyílászáró csere, födémcsere, kazán és hőszigetelési munkálatok kezdődnek a Tiszavasváriban található Kornisné központban. Ennek köszönhetően több mint 100 dolgozó és több mint 200 bentlakó munka és életkörülményei válnak komfortosabbá. A részletekről Szőke Zoltán polgármestert hallják.
Most, amit meglépünk, én azt gondolom, hogy hosszú távon rendkívül nagy előnyökkel fog szolgálni. Egy az energiahatékonyság, kettő pedig az, hogy sokkal jobb és sokkal megfelelőbb, komfortosabb körülmények között fognak itt dolgozni az ápolók, akik az idősekről, demensekről, fogyatékosokról gondoskodnak, és hát 204 embernek a mindennapi élete, aki a 0-24 órát itt tölti, válik sokkal jobbá és komfortosabbá, hiszen nyílászáró cserék, födémcsere, hőszigetelési munkák, kazáncsere, fűtőtestek cseréje fog megvalósulni.
A városban korszerűsítik a Gólyahír gyermek és ifjúsági tábort is.
Ott sajnos nagy lemaradásban voltunk, hiszen azok az épületek nem voltak abszolút téliesítve, nem voltak energiahatékonyak. Ott is hőszigetelési munkák fognak megvalósulni, és hát a téliesítés szempontjából ugye nyílászáró cserék, valamint kiépül egy hőszivattyús és fűtőpaneles megoldás, tehát nem kell a tábort úgymond a hidegebb időszakokra, hogyha úgy adódik most már bezárnunk, hanem az őszi, téli, koratavaszi időkben is tudunk vendégeket fogadni, akár gyerekeket, akár időszakosan megszállni vágyókat. Én azt hiszem, hogy ezzel Tiszavasvár önkormányzata, ez az intézmény és a Gólyahír ifjúsági tábor egy nagyon nagyot lép előre a jövőben.
Több mint 1 millió forintos állami támogatást nyert el a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány. A pénzt a város közigazgatási területén begyűjtött gazdátlan kóbor ebek ivartalanítására költik. Az összeget előreláthatólag augusztus második felében utalják ki számukra. Az 500 millió forintos állatvédelmi pályázatra rekordszámú kérelem érkezett, és összesen 277 szervezet részesül a támogatásból országosan. Dr. Szén Gabriellát, a Gyöngyösi Alapítvány kuratóriumi tagját Fekete Gábor kérdezte.
Ez egy nagyon-nagyon-nagyon örömteli hír, majd amiről beszélünk, ugyanis pénzt nyert pályázaton a állatmentő alapítvány, és azt is lehet tudni, hogy azért itt nagy volt a merítés, tehát rengetegen pályáztak, és ebbe sikeresen a Gyöngyösi is. Beszéljünk már a pályázatról, ki írta ki, és mit tartalmaz.
Igen, tehát ez Ovádi Péter oldalán jelent meg, ugye ez a pályázat, közös ügyünk az állatvédelem projekt cím alatt, és az Igazságügyi Minisztérium lektoráta. Az ő oldalukon jelent meg egyébként a pályázati eredmény is. Itt többféle kategóriára lehetett pályázni, vagy többféle célra. Ezek között volt felújítás, épületfelújítás, programok, illetőleg az ivartalanítás, és a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány az utóbbira, tehát az ivartalanításra pályázott ebben a pályázatban. És azért volt nagyon nagy a merítés, mert ez civil szervezetek részére lett kiírva, és Magyarországon szerencsére egyre több civil szervezet foglalkozik állatvédelemmel, állatmentéssel közvetlenül. viszont ennek a finanszírozhatósága, ennek a fenntarthatósága sajnos nagyon rossz, nagyon alacsony, és hát nyilván minden civil szervezet, minden civil ember megpróbál megkapaszkodni minden ilyen pályázati lehetőségben, és így tette ezt az alapítvány is, hiszen látjuk, hogy milyen égető probléma az ivartalanítás.
És hogyha most azt kérdezem, hogy mik voltak a kritériumok, tehát az egy pályázatnál azért sokféle kritérium van, és ahhoz, hogy egy pályázat nyertes legyen, még akkor sem biztos, hogy nyer, hogyha minden kritériumnak megfelel. Tehát itt ebben mi volt ön szerint az az ütős, ami tényleg érdemes volt arra, hogy nyerjen?
Hát a pályázati kritériumokat inkább nem sorolnám fel, mert hogy oldalakon keresztül lehet ezt minden pályázatnál olvasni, igen. De hát nyilván feltétel, hogy az alapítókiratban szerepeljen az állatvédelmi cél, ilyen célból működjön, mióta működjön egy civil szervezet, és hogy legyen kézzelfogható, felmutatható tevékenysége az előző időszakról, mind pénzügyileg, mind pedig egyébként a valóságban. És én azt gondolom, hogy azért nyerhettünk ezen a pályázaton, mert az alapítvány alapvető és egyik legfontosabb célja az ivartalanításnak az elősegítése, mert célunk az, hogy előbb-utóbb a gyöngyösi gyepmesteri telepről csak ivartalan állatok kerüljenek gazdásításra. Feltétel természetesen az örökbefogadás esetén is, hogy az ivartalanítást a gazda elvégezze, de mi annak örülnénk a legjobban, ha már eleve ivartalanított állatokat tudnánk örökbeadni, és folyamatosan végezzük ezt a tevékenységet. A tavalyi évben is több mint 1 millió forint értékben kerültek ivartalanításra kutyusok, ami nagyon sok összegnek hangzik, de akkor mondom a hátulütőjét, ez sajnos csak 25 kutya ivartalanítására elegendő ez az összeg. Nem ugyanannyi az összeg, de átlagosan az mondható-e, hogyha nagy átlagot számolunk, hogy körülbelül 40 ezer forintba kerül egy ivartalanítás, mondom átlagban. Így ez az összeg is körülbelül újabb 25 kutyus ivartalanítására lesz elegendő.
Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de északon erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, helyenként zivatar is kialakulhat, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 22-23, napközben 36-37 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 10-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Több mint 11 millió forint áfa különbözetet tárt fel a NAV egy étteremnél. Töretlenül működik a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban az Arany János tehetséggondozó program. Ünnepi koszorúzást tartottak a Nyíregyházi Vármegyei Könyvtárnál Móricz Zsigmond születésének 145. évfordulója alkalmából. Ezek a mai adás témái, következzenek a részletek. Az online számla rendszer, az online pénztárgépek adatai, a webáruházi rendelések, az éttermi szoftver információi és a bankkártyadatok elemzése alapján több mint 11 millió forint áfa különbözetet tárt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy étteremnél. A további részleteket dr. Paskuné PIF kommunika, a NAV Hevesmár vármegyei kommunikációs referense ismerteti.
Az éttermi szolgáltatásoknál az ételek és italok különböző áfa kulcsok alá tartozhatnak. Az étkezés helyszínén fogyasztott ételek és a nem alkoholtartalmú italok a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel és ital 27%-kal adózik. A NAV Komárom Esztergom vármegyei kollégái egy olyan étteremnél kezdtek vizsgálódni, amely nem csak helyben fogyasztást kínál, hanem kiszállítást is, és egy ételszállító cég honlapján keresztül is fogad rendeléseket. Az elemzések azt mutatták, hogy az étteremben helytelenül alkalmazták a kedvezményes 5%-os áfa kulcsot. Az előzetes gyanút pedig a helyszíni ellenőrzés is megerősítette. Nem csak a kiszállításnál spóroltak az áfával, de az is kiderült, hogy az előre palackozott üdítőket és a sört is gyakran a kedvezményesebb áfával számolták el, pedig ebben a körben az 5%-os áfa szóba sem kerülhet. A NAV ellenőrök a rendelésekre vonatkozó adatokat széleskörű kutatással gyűjtötték be, információkat szereztek be a beszállítóktól, a Magyar Turisztika Ügynökségtől, és elemezték a bankkártya tranzakciókat, valamint az étterem szoftverének adatait is. Az adatbázisok rendszerezése feltárta a számlázási anomáliákat. Az előkerült adatok alapján a vállalkozás önként javította az adóbevallásait, és több mint 11 millió forinttal növelte adókötelezettségét. A vállalkozásnak továbbra is számítania kell a NAV figyelmére és esetleges további ellenőrzésekre.
Töretlenül működik a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban az Arany János tehetséggondozó program. Dusica Erika, a program szakmai vezetője kiemelte, a program igyekszik támogatni a hátrányos helyzetű diákokat, tanulmányaik mellett különféle tanfolyamokkal, szakmai utakkal.
2020-tól minden évben volt lehetőségünk arra, hogy elindítsuk a programot, ez sokáig így lesz még, és egy osztály 34 fővel hirdetett. Voltak szerencsés évek, amikor párhuzamos osztályaink is futottak. Nyilván a térségben élők száma azért jelentősen megváltozott, tehát egy osztállyal tervezzük az új tanévben is ezt a programot indítani. Összefoglalóan azt tudnám mondani, hogy mindaz, ami egy stabil, kiegyensúlyozott felnőtt élethez, annak az előkészítéséhez szükséges, azt kínálja a program. Olyan tudást és ismeretet szereznek a gyerekek 5 év alatt, amivel bizton a felsőoktatásba tudnak kerülni. Nyelvvizsgát tudnak szerezni, jogosítványuk lesz, ECDL vizsgabizonyítványuk lesz. Tehát tulajdonképpen megkapják azokat a segítségeket, amivel már az egyetemeken is nagyon stabilan, igényesen tudnak dolgozni. És ami nagyon fontos, hogy mindezt ingyen, hisz ez egy államilag támogatott program, előfinanszírozással működik, tehát akár a jogosítványszerzést, akár a nyelvvizsgadíjakat, a képzést mi fizetjük előre, a gyerekeknek tulajdonképpen tanulniuk kell és dolgozni azért, hogy eredményt érhessenek el. Sokféle módon be lehet kerülni a programba, tehát itt is lehetőségeket jelent szülőnek és gyereknek és a teljes családnak. Alapvetően a szociális helyzetet vizsgálja bekerüléskor a program, tehát rendszeres gyermekvédelmi támogatás, hátrányos helyzetű státusz, nevelésbevétel, de nem csak az egyéni hátrányok, hanem a térség hátrányai is lehetőséget adnak. Például kedvezményezett településekről bekerülhetnek a programba a gyerekek, illetve a gyermekjóléti szolgálatnak a támogató nyilatkozatával is. Nagyon fontos azonban azt rögzíteni, hogy ez egy olyan program, amihez szükséges a gyerekeknek a jó adottsága és a motivációja is. Tehát ilyen kettős lábon áll ez a program. Tehetségesek támogatása és a hátrányoknak a kompenzációja együtt történik. A beválogatás az egy kétnapos történés majd januárban. Ehhez két dokumentumot kell elkészíteniük a családoknak. Az egyik az, hogy jelentkezniük kell a központi felvételi eljárásba. A másik elem viszont a pályázati csomagnak az elkészítése.
Ünnepi koszorúzást tartottak a Nyíregyházi Vármegyei Könyvtárnál Móricz Zsigmond születésének 145. évfordulója alkalmából. A rendezvényen a Vármegyei és a Nyíregyházi Önkormányzat, valamint oktatási kulturális intézmények, szervezetek képviselői helyeztek el koszorút az író egész alakos szobránál. A Tiszacsécsén 1879-ben született író a 20. századi realista magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotója volt, a Nyugat című folyóirat első nemzedékének meghatározó alakja. A részletekről Tomaszowski Anitát, a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei könyvtár igazgatóját hallják.
Minden évben őrizzük és ápoljuk a Móricztól kapott kulturális és irodalmi örökségét. Most már 5 évente fogjuk ezt a koszorúzással egybekötött megemlékezést megtartani, hiszen folyamatosan teszünk azért, és a nevét viselő intézmények, szervezetek is folyamatosan minden évben ápolják. Kiállításokat szervezünk, olvasás népszerűsítő rendezvényeket, író-olvasó találkozásokat, de tudományos konferenciát is szervezünk.
Végül Gerlicki András irodalomtörténészt hallják.
Meggyőződésem, hogy Móricz író életműve a születésével kezdődött Tiszacsécsén. Az életem regényében önmagáról ír, de minden szava Magyarországot mutatja meg. Van egy gyönyörű hasonlata Csécse akkor talán egyetlen utcájáról, ami úgy szeli ketté a falut, mint a Duna a fővárost. Ezt már Móricz nyilván a fővárosban élő, beérkezett íróként mondja, de a Bölcsőtől egészen a Koporsóig tartó út teljessége úgy gondolom minden írásában benne van, és ez az életből fakad. Hangsúlyozom, az életből, az élményekből, ezek válnak aztán természetes módon írássá.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Érseki áldása a felújított Zaránki templomon. A Szent Misa előtt Urbán László polgármester köszöntötte Ternyek Csaba egri érseket és a társadalmi élet, közélet jelenlévő vezetőit, majd a zaránti gyermekek adtak kis műsort. Az érsek örömének adott hangot, hogy a kívülbelült megújult templomban ünnepelhetnek a hívekkel, majd megáldotta az oltárt és az épületet. A főpásztor szentbeszédében a prófétaságról elmélkedett. Mint mondtam, az evangélium Jézus názáreti látogatását vetíti elénk, amikor az ott élők hitetlenségét kell megtapasztalnia. Jézus azt mondta magáról, nem vetik meg a prófétát csak hazájában. Prófétaként beszél magáról, ehhez kapcsolódik az olvasmányban Ezékiel próféta története, aki azt a küldetést kapja, hogy menjen az emberekhez, azért, hogy tudják meg, próféta van közöttük. A próféta nem jós jövendőmondó, hanem olyan ember, aki Isten nevében beszél, azt az üzenetet közvetítve, hogy Isten szereti, felemeli az emberiséget, bár az elesett emberiségnek bűnei vannak. Ez a mai emberre is érvényes, és ezért szükségünk van a kegyelemre, hogy bűneinktől megszabadulva hálát adjunk. Jézus tanítása az örök élettávlatát tárja ki, ezért életünk nem céltalan bolyongás. Jézus a názáretiek hitetlensége miatt nem tudott csodát tenni, a csodákat a hívő ember veszi észre. Isten elrejti magát a természet szépségei, életünk eseményei között, és ehhez csak a hívő embernek van kulcsa. A véletlen Isten művész neve. Jézus nem törvényekre akar elsősorban elvezetni bennünket, a hit élő kapcsolat Istennel, ez több, mint a puszta elfogadás, tele van szeretettel, bizalommal. Ennek a szeretet kapcsolatnak egyre inkább élővé kell válnia bennünk az imádság révén, a szentségek kegyelmi ereje által, kezdve a keresztségben történt újjászületéssel, amikor Isten gyermekei lettünk. Ezt az örömet, valóságot a többi szentségek táplálják, éltetik, erősítik bennünk. A bűnbánat szentsége, a bérmálás és leginkább az eukarisztia az örök élet kenyere, amely táplál bennünket. Köszönjük meg az Úrnak, hogy újra és újra csodákat küld nekünk. Ilyen csoda ez a gyönyörűen megújult templom is, itt a falu központjában. Ez egy viszonyítási pont, nem csak a szépsége miatt, hanem amiatt, hogy itt lakik valaki, itt lakik az Isten, és ő legyen viszonyítási pont az életünkben is, fogalmazott az érsek. A főpásztor tanítása végén a szűzanya közbejárásáért való fohászra buzdított, hogy esdje ki nekünk a Szentlélek ajándékát, alakítsa át belülről a mi szívünket, tegyen minket Krisztus igazi tanítványaivá. A szentmise végén Vesler Sándor plébániai kormányzó köszönetét fejezte ki a főpásztornak, hogy több ütemben támogatást kapott a templom felújításának ügye. Köszönetet mondott még a magyar államnak, Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnek, Urbán László polgármesternek, az önkormányzatnak és a híveknek a nagylelkű adományokért. A főpásztor méltatta Vesler Sándor plébániai kormányzó erőfeszítéseit, melyen a templom megszépítésének ügyén dolgozott. Ternyák érsek a szentmise után megáldotta az Arány település első írásos említésének 750. évfordulója alkalmából állított emlékművet. Az aránki Szent Imre herceg római katolikus plébánia templom felújítása a több ütemben valósult meg több év alatt. A templom megszépítését Szőke József plébános kezdeményezte a tető és a torony homlokzatának felújításával. Az épületen végzett további munkálatok Vásárlás Sándor plébániai kormányzó koordinálásával történtek. 2021. augusztusától kezdődött a templom külső és belső homlokzatának felújítása. A belső térben az aljzatot teljesen kicserélték, a padok is megújultak és a keresztúti stációkat felújították. A kormány a Betlen Gábor alapkezelő ZRT-n keresztül egyházi épített örökségvédelem című támogatás alapján összesen bruttó 15 millió forint támogatásban részesítette a templom tetőszerkezetének felújítását. A többi résznek a költségeit az Egri Főegyházmegye Gazdasági Bizottsága biztosította. Július 28-án vasárnap immár negyedik alkalommal tartjuk meg a nagyszülők és idősek világnapját. Az idei motto a Zsoltárok könyvéből: ne hagyj el öregkoromban. A Világiak Család és Élet Dikasztériuma imádságot és pasztorális segédletet is összeállított, hogy segítsék a lelki felkészülést a világnapra, amit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága magyarul is közzétett. Azáltal, hogy évről évre sor kerül a nagyszülők és idősek ünnepére, a világnap közösségeink életének fontos programjaként megerősödik és új jelentésekkel gazdagodik, írja Magyar Kurír. A Szent Atya arra hív bennünket, hogy a negyedik világnapon fejezzük ki gyengét szeretetünket a nagyszülők és az idősek iránt családjainkban, látogassuk meg a csüggedőket, akik már nem reménykednek abban, hogy lehetséges másfajta jövő. A leselejtezéshez és magányhoz vezető önző magatartással állítsuk szembe annak az embernek a nyitott szívét és örömteli arcát, akinek van bátorsága kimondani: nem hagylak el. A Világiak Család és Élet Dikasztériuma reméli, a világnaphoz kapcsolódóan minden egyházi közösség megszervez majd egy magány nélküli napot, meglátogatják az időseket, meghallgatják történeteiket és hívő tanúságtételeiket. Szeretnék, hogy a világnap hozzájáruljon a fiatalok és idősek közötti gyümölcsöző párbeszédhez is. Arra buzdítanak, mindenki leleményesen és lehetőségeihez mérten találja meg a legmegfelelőbb módját a világnap megünneplésének. Idén is várják a fiatalokat Egerszalókra, a lelki erőműbe. Július 18-a és 21-e között idén is Egerszalókon lesz a lelki gyakorlat és ifjúsági találkozó. A szervezők értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kiscsoportos és kerekasztal beszélgetésekkel, koncertekkel és más szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyónásra is lesz lehetőség. A nyitó szentmisét július 18-án 18 órától Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat minden évben július 3. hetében csütörtökön kezdődik és vasárnapig tart. Átlagosan mintegy 1000 résztvevőjével joggal nevezhető Magyarország jelenleg legnagyobb, több napig tartó katolikus ifjúsági találkozójának, ahol gazdag program kínálattal várják a résztvevőket. Az elsősorban 16-29 év közötti fiataloknak szóló színvonalas előadásokon túl kiemelt hangsúlyt kapnak a kiscsoportos beszélgetések is, amelyek segítségével a résztvevő fiatalok élményeiket és gondolataikat egymással megosztva hatékonyabban tudják feldolgozni az előadásokon hallottakat. Mivel ifjúsági találkozóról van szó, a téma is és a program is ennek megfelelően épül fel. Egertől mindössze pár kilométerre fekszik a festői szépségű Egerszalók, ahol 1982-ben rendeztek először ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A szalóki találkozó kezdetben a kommunista rendszer által egyáltalán nem támogatott rendezvények közé tartozott, így a természetes igényen túl egyfajta véd és dac szövetség kovácsolt össze azt a maroknyi fiatalt, aki akkor részvevője volt. Az 1980-as évek elején Domán Ferenc egerszalóki plébános kérte fel Kerényi Lajos piarista szerzetest, hogy tartsa meg a nyári lelki gyakorlatos ifjúsági találkozókat, ahol titokban ugyan, de lehetett beszélgetni a hit, a kereszténység, a társadalom időszerű kérdéseiről. Nem csupán a materialista világnézet által meghatározott témákat lehetett felvetni, hanem az élet valódi kérdéseiről cserélhettek eszmét. Ahogy folyamatosan lazult a rendszer, a találkozókat tiltottból a tűt kategóriába estek, és évről évre egyre többen érkeztek, sőt, a 80-as évek végétől már a határainkon túlról is jöttek magyar fiatalok. A kezdetben egynapos tábor ma már 4 napig tart, és elmondható, hogy a vonzása tartós a fiatalok felé. Olyan erőterei vannak ezeknek az eseményeknek, amelyektől jobb lesz a világ, ezért lenne szükség arra, hogy minél több legyen ezekből, áll Kerényi Lajos, Adj nekem lelkeket, Uram című önéletírásában. Az egerszalóki találkozót sokan lelki erőműnek nevezik. A 16 évnél fiatalabbak csak családdal, szülővel vagy szülőkkel, illetve egyéb nagykorú kísérlővel, testvérrel, közösségvezetővel, plébánossal, pedagógussal vehetnek részt a rendezvényen. A lelki elmélyülés mellett a Fiatalok Fesztivál keretében is megélhetik a keresztény örömet. A találkozó sátortábor jellegű, a résztvevők a maguk által hozott és fölállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg a felállításban a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozás az ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takarót, polifómot, elemlámpát, esőköppenyt, ilyesmiket. A szervezők az előző évekhez hasonlóan térítés ellenében idén is biztosítják a meleg étkezés lehetőségét. Nem sokára a Debrői Gitárnapok program sorozatához érkezünk, amelynek helyszínei Aldebrő és Feldebrő. Az első program az Aldebrői Római Katolikus Templomban lesz, július 19-én este 7 órától. A Zeneakadémia doktori iskolájának hallgatói Bres Bálint és Tátrai Farkas gitárművészek adnak koncertet. Aztán az Aldebrői Népházban július 20-án 9 órától mesterkurzus lesz Csáki András gitárművésszel. Aznap Feldebrőn a Római Katolikus Templomban 19 órától Duo Musicians Libres, Razvajajeva Anasztázia hárfaművész és Környei Miklós gitárművész koncertje. Aztán 21-én Aldebrőn a Népházban 9 órától újra mesterkurzus Csáki András gitárművésszel, majd szintén 21-én este 7 órától az Aldebrői templomban a Gitárnapok gitárzenekarának és részvevőinek koncertje hangzik el, a gitárzenekart vezényli Fellegi Dávid gitárművész. A koncertek ingyenesek, a szervező a Motivum Művészeti Alapítvány, művészeti vezető Bögös Dániel. Idén 8. alkalommal várja a résztvevőit a Tiszafüredi ifjúsági találkozó, ismertebb nevén Tiszafit, július 24-e és 28-a között Tiszafüreden. Minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak lelkileg, de fizikailag is meg tudjon pihenni az, aki ellátogat hozzájuk, ezért színes programokkal készülnek évről évre. A lelki programok mélységét a szentmiség, szentségimádás, keresztút, előadások és kiscsoportos beszélgetések garantálják. A vízi kalandok, strand és más tavi szórakozás mellett a sportolás teszi pihentetővé a náluk töltött időt, és ad lehetőséget arra, hogy tehát testileg is felüdüljön az ember. Nagy szeretettel hívnak minden 18 és 30 év közötti fiatalt, akik egy családias, de annál aktívabb közösségben szeretnének eltölteni pár napot. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Kolesszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. We'll be right back.
régió sportja.
A Magyar Köztársaság idei sprinttávú triatlon országos bajnokságát Zalaegerszegen rendezték. A tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen végzett a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában azonban a vártnál jobban szerepelt a DVSC női kézilabda csapata. A napokban avatták fel Kazincz Barcikán a Color placot. Síra Krisztinát a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Köztársaság idei sprint távú triatlon országos bajnokságát Zalaegerszegen rendezték meg. A verseny abszolút győztese a párizsi olimpiára készülő tiszaújvárosi Léman Csongor lett, akinek klubtársai közül hárman is az első hatban végeztek. Léman Csongor maga biztosan szerezte meg újabb bajnoki aranyérmét, megelőzve klubtársát az U23-as VB ezüstérmes Kis Gergelyt, illetőleg Dévai Zsombort. A tavalyi bronzérem után idén a negyedik helyen végzett a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában azonban a vártnál jobban szerepelt a DVSC női kézilabda csapata. A szezon Szilágyi Zoltán vezetőedző értékeli.
Azt gondolom, hogy erőfölű teljesítmény volt azt a 46 tétmeccset lejátszani, és ezt nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is bírni. Ez erőn felül volt. Az viszont egyértelmű, hogy sokat lépett előre a csapat, és eljutott arra a szintre, hogy igenis partiban tudott lenni ezeken a világ legjobb csapatai ellen. Annyi kérdőjel van bennem, hogy azért főleg belső posztokon teljesen új összeállításban fogunk dolgozni, és ez most pillanatnyilag még azért felvett egy-két kérdést. Az biztos vagyok benne, hogy el tudunk jutni odáig. Az a kérdés, hogy mennyi idő kell majd ehhez. Nyilván megnehezíti a feladatunkat, hogy elég későn tud majd összeállni ez a csapat. Amikor befejeztük az évet, arról beszéltünk Ábrahó Zsolt, hogy nagyon szép és jó az, hogy most kétszer bronzérmeset tudtunk lenni tavaly, ráadásul ugye még a Magyar Kupában is, és azt beszéltük, hogy arról beszéltünk, hogy milyen jó lenne, hogyha nemzetközi szinten is lenne előrelépés. Tehát most ezt várnánk el, ezt tűzzük ki célként. És ez élvez majd prioritást. Ebben benne van természetesen, azért tudjuk jó, főleg, hogy BL-ben adott a lehetőség, hogy elinduljunk, hogy azért itt ez a szerdaszombatok kapcsán biztosan nagyon sokat ki fog belőlünk venni, és akár benne van az is, hogy a bronzérmet elveszítjük, úgyhogy erre mi készültünk. Ez benne volt opcióként, és ez prioritást élvezett a Bajnokok Ligája, abban pedig azt gondolom, hogy nagyot mentünk, egy nagy fejlődési ívet mutatott ez a társaság is, ezért abszolút nem vagyunk elégedetlenek ezzel a teljesítménnyel, ezzel az eredménnyel, amit elértünk. És most így utólag azt tudom mondani, hogy igen, ez kifizetődő volt, hogy e felé indultunk el. Egyértelműen azt tudom mondani, hogy bizonyítottunk minden szempontból, nem csak a sport tekintetében, hanem minden szempontból, és azért is bízom abban, hogy ott tudunk megint lenni. Ez az út, amit eddig bejártunk, ez ezt mutatja, hogy jó irányban haladunk, és ez a célunk. Amikor játékosokkal tárgyaltunk, vagy olyan játékosokkal tárgyaltunk, hogy szerettük volna, hogy itt maradjon. Nem kell elmenni azért más európai top csapathoz, hogy szintet lépjen, hogy ott is azt próbáltuk a játékosoknak erősíteni, hogy mi is szintet akarunk lépni. Azt látom, hogy nagyon nagy munka volt elérni azt, hogy a 10 gólos különbséget ledolgozni és eljutni idáig, hogy tényleg arra szintet tudunk érni, hogy ott vagyunk a közelükben. Azt látom, hogy még egyszer legalább ugyanekkora munka az, hogy ezt az egy gólos különbséget is el tudjuk tüntetni. Ezen dolgozunk, és ebben igenis látom reális esélyét. Én azt látom Debrecenben, hogy nagyon komoly támogatást kap ez a csapat minden szinten. Nem csak a közönségtől, hanem szponzorok tekintetében is. A város szívügyeként kezeli ezt az egyesületet, ezt a szakosztályt. És ez mindenképpen azt tudom mondani, hogy bizakodásra ad okot. Illetve azt látom, hogy apró lépésekkel, de megyünk előrébb. Én szerintem egyre, legalábbis bízom benne, hogy egyre inkább olyan játékosok tudunk igazolni, akik ehhez a nívóhoz közelítenek, vagy legalábbis már hozzá tartoznak. Abban biztos vagyok, hogy oda fogunk jutni, ahova szeretnénk. Tehát eddig is mindig a befektetett munka az mindig megtérült. annyi kell, hogy természetesen a szakmai stáb részéről is, akár a közvélemény részéről is biztos, hogy kell némi türelem, és nagyon bízom benne. Ez a csapattól függ majd, a játékosok egyéni kvalitásától, milyen a kémia egymás között. Ezeket most pillanatilag nem tudjuk meg se jósolni. Én bízom benne, hogy igenis sikerült egy olyan csapatot összeállítani, aki hamar össze tud állni, de az biztos, hogy ehhez idő kell, hogy mennyi, azt pedig majd látjuk. Mi próbáltuk a lehető leginkább a mellett érvelni, amikor ugye a döntést hoztuk, hogy mi a játékosoknak a legjobb, és természetesen nem mellett pedig a klubnak is mi a legjobb. Én azt gondolom, hogy Csernyánszki Liliana nagyon jó helyre kerül, ami neki a legfontosabb, hogy sokat játszon, felelősséggel játszon. Azért itt Vámos Petra mögött ez nem mindig volt biztosítva a számára, és ez nem mindig alakult úgy. Nekem meggyőződésem, hogy sokszor egy kis lépést vissza kell lépni hátrafelé, hogy egy nagyobbat tudjunk előre. Én ezt látom nála, és előzőben látható volt Szaboninának is, mennyire jót tett azt, hogy elkerült egy olyan csapatba, ahol nagyobb felelősséggel, nagyobb teherrel a vállán kellett hétről hétre teljesítenie, és bízom benne, és tudom azt, hogy Csernyánszki lenne, és ugyanezt az utat be fogja tudni járni.
Szilágyi Zoltán beszélt az irányító Vámos Petra távozásáról is, aki a francia Metz együtteséhez igazolt.
Természetesen van ilyenkor mindig az edző fejében egyfajta rendszer, egy szerkezeti összeállítások, és aztán az élet mindig ezt felülírja. És mindig más az a kezdő csapat, amit én nyáron még gondolok, hogy majd így fogunk összeállni, ezt a játékot fogjuk játszani. Itt egyértelműen több játékosnak kell majd a felelősséget a vállára venni. Azt gondolom, hogy ezek a játékosok, nekünk kell megtalálni, hogy kinek mi az erőssége, hogy tud a legjobban a csapat segítségére lenni, és ennek megfelelően kialakítani a játékunkat. Ezért biztos, hogy változás lesz. Teljesen más típusú játékos egy Vámos Petra, mint egy Tóth Nikolat, vagy pedig egy Szabónina, mint egy Vámos Petra. Tehát más rendszerben kell majd működnünk, és más típusú játékosok az átlövő pozíciókban azok is, akik érkeznek a távozók helyére. Úgyhogy ennek majd ki kell alakulnia. Most van valami a fejünkben, de látjuk majd, hogy ebből mi lesz a legjobb út, a legjobb irány, és a felé fogunk menni.
A napokban avatták fel Kazincbarcikán a Color placot, ahol olyan sportágak is megjelennek, amelyek eddig kevésbé képviseltették magukat a városban. Szitka Péter polgármestert hallják.
Kazincbarcikaiak azok pontosan tudják azt, hogy ez egy borzasztóan lepukkant, régi iparterület volt gyakorlatilag itt a város közepén, amellyel igazából hosszú évek óta valamit kezdeni szerettünk volna, és kapva kaptunk az alkalmon akkor, amikor olyan pályázati lehetőség volt, amely gyakorlatilag ennek a mondjuk úgy tájsebbnek vagy városisebbnek a rehabilitációjáról szólt, ami gyakorlatilag a rekreációnak és a sportnak és a kikapcsolódásnak adja vissza ezt a területet. Igyekeztünk olyan lehetőségeket megragadni, amelyek egy kicsit az extrém irányába, egy kicsit a különlegesség irányába húzzák ezt a területet. Ugye az, hogy a városon belül a futásnak gyakorlatilag reneszánszát éljük, akkor evidencia volt az, hogy futókör valamilyen formában jelenjen meg. Egész biztos, hogy az is, hogy a deszkások, a BMX-esek és a rolleresek és különböző válfajai végre otthonra lejjenek gyakorlatilag a városban, és olyan megoldások kerüljenek be ide a térbe, amelyek nem csak saját maguk szórakoztatása véget, hanem adott esetben nemzeti vagy nemzetközi versenyek megszervezésére is lehetőséget biztosítsanak ezek a területek. Úgyhogy gyakorlatilag ez az, ami mondhatom azt, hogy mától átadásra kerül, és innentől kezdve egyébként használják egészséggel, nagyon óvatosan, mert azért ezek már komoly sportolási lehetőségekre is biztosítják gyakorlatilag a lehetőséget a fiataloknak, tehát ott azért a komoly védelmi előkészületek is kellenek, tehát nagyon-nagyon észre, nagyon-nagyon okosan használják a fiatalok is ezt akár a pumptrack pályát, vagy akár a skateparkot.
Sira Krisztinát a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. Most őt hallják.
Egy olyan álmom vált valóra, amit nem is gondoltam volna. Tehát még hihetetlen, felfoghatatlan, de ez egy hatalmas elismerés egy pedagógus számára, úgy gondolom. El kellett fogadniuk engem testnevelés során, szeretniük kellett, és a legfontosabb dolog az, hogy szeretni kell nekik azt, amit én csinálok velük testnevelés során, és számomra ez a legfontosabb, hogy szeressenek jönni, öltözzenek le, jól érezzék magukat, és lássam az örömöt az arcukon, amikor kimennek testnevelés óráról, hogy ez milyen jó volt. Nagy szerencsénk van, hogy ilyen nagy tornacsarnokunk van, és rengeteg felszerelésünk. Átlagosan kell elképzelni, bejövünk, elmondom mindig a feladatokat, hogy mi várható, vagy fogójátékkal, kicsiknél rendszeresen fogójátékkal, több fogójátékkal melegítek be, hogy ráhangoljam őket az órára. Nagyoknál van bemelegítő futás, gimnasztika vagy futóiskola, de ez is a kicsiknél teljesen játékosan, és az új anyagok megtanításánál is megpróbálom ezeket az új eszközöket úgy elővenni, rávezető gyakorlatoknál, hogy ne féljenek, merjék csinálni, és amikor már oda kerül, hogy meg kell csinálni kisegítő eszközök nélkül, akkor bátran meg tudják csinálni. Mindig figyelek arra, hogy értékeljem őket, dicsérjem, akik gyengébb képességűek is. Nagyon sokat számít testnevelés órán, és talán ez motiválja őket a legjobban, ha dicséretet, pozitív megerősítést kapnak, hogy jó az, amit ők csinálnak, és mindig megpróbálok játékkal befejezni, hogy örömmel és vidáman menjenek ki a testnevelés órákat. Tehát nagy átlagban így tervezem az óráimat. Van olyan, hogy megtervezem, de lejönnek, látom, hogy nagyon fáradtak, nem fogékonyak például egy új anyag, vagy egy erősítésre, vagy egy olyan testnevelés órára, ahol nagyon oda kell figyelni a gyakorlatok megtanulására, akkor át szoktam tervezni az óráimat, és sok olyan játékos feladatot teszek bele, ami anélkül is fejleszti a mozgás koordinációjukat, állóképességüket, tehát erre is nagyon oda kell figyelni, mert lehet, hogy így egy nagyon jó hangulatú óra lesz, ha meg erőltetem azt, amit én beterveztem, akkor nem biztos, hogy elérem ugyanazt az eredményt, mint így. És akkor majd megtartom következő órán. Tehát nekem vannak ilyen dolgaim, hogy fontos számomra, hogy hogyan jönnek le órákról a gyerekek az is.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt!